Kedves kollégák, Uherkovics Péter vagyok a Pécsi Tudományegyetemről, a 652 éves Pécsi Egyetemről. Ez utóbbi információ úgy látszik nagyon fontos, mert minden diámon szerepel ez az évszám. Szeretném hinni, hogy egyetemünk, mint 652 évvel ezelőtt, ma is Európa élvonalában van és működik. Most én az informatikai igazgatóságon dolgozom, ami nem egy kifejezetten kutató jellegű hely, hanem egy szolgáltató szervezet. Ugyanakkor a munkánkban törekszünk rá, hogy a technológiai megoldásainkban az élvonalat képviseljük, és ez azért kihívásokat tartogat, és szeretném megosztani ezzel kapcsolatban néhány tapasztalatunkat. Egy kicsit az EduID fogalomkörét szeretném körbejárni, de nem annyira a szövetség, hanem a csatlakozó intézmény, és azon belül is leginkább az alkalmazásfejlesztési oldal szemszögéből. Ugye az EduID Szövetség Magyarországon körülbelül 10 éves múltra tekint vissza, PTL konkrétan 2011-ben csatlakozott, tehát van már mögöttünk egy csomó idő. Most ugye mindenki számára egyértelmű, hogy az EduID csatlakozás az intézmény dolgozói, hallgatói, kutatói számára egy nagy előnyt jelentenek, hogy intézményen kívüli szolgáltatásokhoz is kényelmesen hozzá lehet férni. De, és azt remélem, hogy bár Magyarország ilyen szempontból jó helyzetben van, de még azért van néhány kisebb intézmény, akik a mai napig nem csatlakoztak a szövetséghez, hogy azért, ha más nem ez az előny, majd a kisebb intézményeket is csatlakozásra fogja sarkalni. De ez az előny mellett van egy olyan járulékos előny is, hogy az EduID technológiáit, a SAML adatcserét a helyi alkalmazások bevezetése során is nagyon hasznosan lehet alkalmazni, hiszen a felhasználók számára önmagában a technológia is rengeteg előnyt rejteget. A stabil, ismerős és biztonságilag kipróbált, megfelelő felhasználóazonosítás és attribútumátadás az együtt a single sign-on lehetőséggel egy olyan előnyt biztosít, ami azt gondolom, hogy érdemes az alkalmazás fejlesztés során akkor is a SAML belépési technológiát alkalmazni, hogyha egyébként nem számítunk arra, hogy a szolgáltatást külső résztvevők számára is továbbadjuk. Ebben a témában néhány példát fogok bemutatni, de előtte még nézzük meg, hogy alkalmazások szintjén milyen kérdések merülnek föl, amiket meg kell válaszolnunk. Az egyik a felhasználói kör elérhetőségének a problémája. Hát, ugye, mint említettem, van előny akkor is, ha csak belső szolgáltatásról van szó. Most az elmúlt évek alatt összeszámoltam, a PTN több száz olyan webes szolgáltatás van. Ezek elsősorban tartalomkezelő portálok, amelyek ma már SAML autentikációt használnak, de a felhasználó azonosításnak a legtöbb esetben nincsen más jelentősége, mint hogy a tartalomkezelésért felelős adminisztrátor kollégákat léptessük be. Tehát lehetne akár bármilyen más megoldás is. Ennek ellenére a SAML belépést választottuk ezeken a helyeken, hiszen egy ilyen szolgáltatás a későbbiekben, ha olyan igény merül föl, hogy nem csak a saját dolgozóinkat, hanem más is ki szeretnénk szolgálni egy ilyen szolgáltatással, akkor nagyon könnyen egy mozdulattal állítható át szövetségi szolgáltatássá. Természetesen az ilyen belső szolgáltatások esetén a beléptetést leegyszerűsítjük annyiban, hogy nem alkalmazunk Discovery Service-t, hanem közvetlenül a belső saját IDP-nkre mutat a szolgáltatás. Merült föl már néhányszor az, hogy tágabb kör számára nyújtsunk szolgáltatást. Volt például, elmesélek egy példát, egy-két évvel ezelőtt történt, amikor egy kutatási projekt támogatása kapcsán fölmerült, hogy néhány európai társegyetemmel közösen végzett projekt, tehát kiszolgáló honlapot EduGain-es belépéssel támogassunk. Hát sajnos az volt a tapasztalat, hogy a résztvevő európai, sőt európai uniós tag intézmények, illetve tagországok felsőoktatási intézményeinek háromnegyede nem volt benne, még a saját hazai szövetségükben sem. Ezek között több olyan ország is volt, amelyiknek az országos szövetsége vagy nem létezett, vagy nem csatlakozott még az EduGain-hez. Tehát ez a felhasználói kör nem biztos, hogy elérhető ezen technológiai, illetve szövetségi körben. Én most abban a konkrét esetben persze lemondtunk arról, hogy EduGain-es azonosítást alkalmazzunk, de én azt gondolom, ez ne szegje kedvünket, mert ez a történet is olyan, hogy tehát inkább arra kell, hogy sarkaljon, arra felismerésre minket ez a szituáció is, hogy a kritikus mennyiségnek meg kell ahhoz lennie, hogy ezek a dolgok összetalálkozzanak, és ha ilyenek a hatására lemondunk a technológiáról, akkor soha nem fogjuk elérni azt a penetrációját ennek a megoldásrendszernek, hogy előbb-utóbb összeérjenek ezek a szálak, és mindenki alkalmazni tudja haszonnal az együttműködés lehetőségét. Na most a következő szituáció az, hogy persze az ilyen nehézségek eltántorítják az alkalmazás fejlesztőket is attól, hogy a számukra bonyolultnak tűnő technológiát alkalmazzák, támogatásra van szükség az intézményen belül is. Én azt gondolom, hogy a PTN ezt sikerült egy megfelelő szinten megoldani, tehát az alkalmazásfejlesztők felé is olyan támogatottsága van a technológiánk, mint például az alkalmazásoknak az önkiszolgáló regisztrációja. Itt megjegyzem, hogy egy nagyon hasonló erőforrásregisztrációs rendszert építettünk az intézményen belül, mint amilyen a KIFÜ-nek az EduID-s regisztrációs rendszere, megfejelve azokkal a járulékos helyi plusz szolgáltatásokkal, amik a szövetségi rendszerben nem lettek volna elérhetők, ugye tekintettel a nagyszámú belső érdekeltségű szolgáltatásra. Ilyenekre gondolok, mint például az automatikus DNS regisztrációt is tartalmazza a rendszer, vagy ugye értelemszerűen minden szolgáltatás fejlesztéshez tartozik tesztrendszer is, és a tesztrendszerhez tartozik test IDP, és a test IDP-hez tartoznak tesztfelhasználók, amik szintén önkiszolgáló rendszerben ezen a regisztrációs rendszeren keresztül a fejlesztők számára elérhetők. Ez a téma egy külön előadást megérne, ezt majd talán jövőre részletesebben ki fogom fejteni. Ugyanígy fontosnak tartom azt, hogy jól dokumentált példáink legyenek arra, hogy kell egy ilyen feladatot megoldani, és a következőkben erre fogok néhány példát, nyílt forráskódú példát mutatni, és ebben szeretném sarkalni arra a jelenlévő alkalmazásfejlesztésben érdekelt kollégákat is abban, hogy ha jó megoldás születik, tegyük nyílt forráskódúvá azokat a részeit, amik nyílt forráskódúvá tehetők, amik univerzálisak, amiket meg lehet egymástól tanulni, hogy tudjunk tanulni egymástól, és föl tudjuk ezeket a tudásmorzsákat használni. A harmadik az, hogy az üzemeltetést is támogatni kell, hiszen a felhasználó találkozik egy hibával, ő megy a service deskhez, akiknek egy általános áttekintő tudásuk van a szolgáltatás rendszerünkről, és nekik föl kell ismerniük azt, hogy mondjuk egy belépési probléma esetén, alkalmazás probléma, vagy a központi névtárbeli probléma, hogy a megfelelő kollégákhoz tudják irányítani. Erre nálunk egy wiki jellegű útmutató született, ez nincs olyan állapotban, hogy közzé tudjam tenni, ezt példaként mondom el, de hogy ilyen típusú támogatásra is szükség van ahhoz, hogy sikerrel vezessünk be alkalmazás szinten ilyen rendszereket. Az első példám a kétfaktoros azonosításról fog szólni. Ez önmagában is egy érdekes történet egyébként, és hát látjuk, hogy itt a szövetségi autentikációs rendszer önmagában nem nyújt erre semmiféle segítséget, útmutatást jelen állapotban, tehát egyedi döntést kell hozni arról, hogy egy alkalmazásnál, ha fölmerül a kétfaktoros azonosítás igénye, akkor azt hogyan oldjuk meg. Vannak szervezeti jellegű döntési pontok, és vannak implementációs döntési pontok, de mint látni fogjuk mindjárt, ezek egymással összefüggenek. Például meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán van-e a szervezeti szinten erre már valamilyen bevezetett megoldás, vagy iránymutatás, vagy alapelv, mert ha nincsen, akkor a konkrét alkalmazásfejlesztés során nem marad más hátra, mint az alkalmazás szintjén valahogyan átlendülni ezen a problémán, de ha van intézményi szintű megoldást, például az intézményi IDP-be integrált megoldás, akkor nyilván az alkalmazásfejlesztés során ezzel nem kell már külön foglalkozni. Föl lehet tenni olyan kérdést, hogy mi legyen a második faktor. Hát ugye erre is számtalan megoldás van. Én egy következő példákban mindegyikben ugyanazt a nagyon egyszerű időalapú one-time passwordot alkalmaztam, amit a mobil készüléken a Google Authenticator vagy ezzel kompatibilis applikációk támogatnak. Ez egyszerűbbe vált és könnyen implementálható, de természetesen ezt ki lehet cserélni bármikor másikra. Fölmerül olyan kérdés, hogy egyáltalán mit akarunk elérni a kétfaktoros azonosítással, tehát mi a megcélzott feladat, hogy a felhasználónak akarunk egy nagyobb biztonságot adni, hogy ő teljesen mindegy hová lép be, de akkor ő a saját belépését érezze biztonságosabbnak azzal, hogy teszem azt jelszavának a kompromittálódása esetén sem fog a más belépni az ő nevében, mert ilyen esetben inkább az IDP közelében érdemes keresni a megoldást. Vagy pedig a maga az alkalmazás olyan, hogy az alkalmazás oldaláról van előírva az, hogy már pedig ide csak kétfaktoros azonosítással lehet belépni, akkor inkább az alkalmazás közelében érdemes az implementációban gondolkodni, hiszen bármilyen IDP-ről jön a felhasználó, akkor ezen át kell, hogy essen. Mindegyik megoldásnak vannak előnyei, hátrányai. Meg kell gondolni olyan szempontokat is, hogy a felhasználó kezében milyen döntéseket adunk. Tehát például dönthet-e az adott szituációban a felhasználó arról, hogy ő alkalmazza-e, regisztrálja-e a magának a kétfaktoros azonosítást, vagy nem. Ugye ez azért érdekes, mert például ha kötelezni szeretném a felhasználót arra, hogy ő kétfaktoros azonosítással lépjen be, akkor biztosítanom kell azt is, ugye, ha egy munkahelyi szituációról van szó, hogy valóban technikailag erre ő fölkészült legyen. Tehát ha nem biztosítok számára mobilkészüléket, akkor nagyon nehéz kötelezni arra, hogy már pedig ezt használja, mert hát akkor ezt mi alapon tenném meg. A következő meggondolandó dolog, hogy ugye ez is egy támogatást igényel. Tehát a felhasználónak nem csak a jelszavával lehet probléma, hanem lehet problémája magával a második faktorral is. Mert beregisztrálta magát, megcsinálta ezt a kis dolgot, aztán beejtette a Balatonba a mobilkészülékét, és elveszett a második faktoros jelszava lehetősége. Akkor hova forduljon, mit kell csinálni? Hát nyilván a legkézenfekvőbb az, hogyha ugyanaz a szapport ugyanott, aki egyébként az ő jelszavát kezeli, ugyanaz le tudja kezelni az ő második faktoros belépésével kapcsolatos problémáit, teszem azt reszetelni a második faktoros titkos kulcsát. És nyilván a második faktorhoz kapcsolódóan is keletkezik egy adatbázis, amit valahol tárolni kell. Na most erre sem árt vigyázni, hiszen a biztonságnak ez egy alapvető alapja, tehát hogy az hogyan van kódolva, hol van elhelyezve, hogyan lehet, ki fér hozzá, és milyen feltételek között kireszetelheti, ezek alapvető kérdések. Az implementáció lehetséges helyének én most három modellt vizsgáltam. vitathatóak természetesen ezek, kollégákkal már vitatkoztunk is erről, hogy ezek jó választások-e. Hát sajnos az időm az nem jól számítottam ki, mert még sok van hátra, de úgy látom, hogy akkor egy kicsit begyorsítok. Mind a három megoldásra, tehát az alkalmazási keretrendszeren belül, tehát annak gyakorlatilag semmi köze az egyébként az autentikációhoz, tehát nem csak SAM, hanem bármilyen autentikáció esetén ez az alkalmazáson belüli megoldás értelemszerűen implementálható. A másik lehetőség, hogy most a konkrét példáimban PHP alapú alkalmazás, és a Simplesan PHP termék használatát vettem elő ezekhez a példákhoz, hogy az SP oldalon oldjuk meg, tehát akkor már az alkalmazás fejlesztőnek nincs technológiai feladata, hanem csak alkalmaznia kell a megfelelő modult az SP oldalon, vagy ugyanezt az IDP oldalán is. Kicsit gyorsítsunk. A három példának mindegyikéhez összeszedtem, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak, de nem ez az érdekes, hanem az alsó panelben egyrészt élő bemutató van mindegyikről, amelyiket ki lehet próbálni. Mindenki végig tudja nyomogatni, EduID szövetségbe, amelyik beköthető volt, bekötöttem, tehát mindenki a saját jelszavával ki tudja próbálni. A forráskód nyíltan elérhető a felrakott URL-en, és mindegyik Docker környezethez lett kialakítva. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy a PTR körülbelül egy éve építi a dockeres futtató környezetét a saját fejlesztésű alkalmazásaink számára. Új alkalmazást már csak dockerben helyezünk üzembe, és ennek megfelelően ezek a példák is, mindegyike olyan, hogy a forráskód tartalmazza a dockerben való telepítés minden elemét, beleértve az image építésnek a lépéseit is, úgyhogy érdemes ilyen szemmel is megnézni őket. Ugye itt a második és a harmadik példa, ezeken most átugrok, majd el lehet olvasgatni esetleg az írott anyagból később az előnyöket, hátrányokat. És hát élő bemutatót úgy gondoltam, hogy az egyikről mutatok. Az élő bemutatót azért, hogy ne bukjunk orra a hálózat nehézségeiben, ezért képernyőképek formájában, tehát ezt fogjuk látni, ez az SP oldali integrációnak a verziója, egy kis kezdőlap, egy EduID login gombbal, értelemszerűen választ az ember magának anyaintézményt, belép úgy, ahogy egyébként be szokott lépni, és belépés után kapja meg, és itt az URL-en bukunk le, hogy mert mind a három verzió nagyjából vizuálisan hasonlóan néz ki, de az URL-ben látszik, hogy melyik entitás az, amelyik a második faktort kéri tőlem. Itt ebben az esetben a szolgáltatás oldali SP entitás kéri. Ez a modul egyébként egy nyílt forráskódú modul, amit valamelyik jelenlévő kollégánk írt. Én egy kicsit hozzá nyúltam, hogy ebben a környezetben is hiba nélkül működjön, mert én egy másik adatbázis kezelőt tettem alá, amivel így működik, tehát de ez is a GitHubon elérhető a módosított verzió, a forráskódból ez látszik. Átlendülünk szépen a regisztráción, ugye a regisztráció, ezt azért mutatom így be, mert aki még kétfaktoros azonosítással egyáltalán nem dolgozott, szeretném bemutatni, hogy ez mennyire egyszerű egyébként, mind a felhasználói oldalról, mind a másik oldalról. Az ember kap egy pontkódot, előveszi a mobilkészülékén ott a sárga nyíllal jelölt Google Authenticator programot, amiben azt mondja, hogy új szolgáltatást veszünk föl, beszkenneli a pontkódot, erre a mobilkészülék azonnal elkezdi generálni, ott vannak szépen sorban, amiket már regisztráltam, a legalsó, a legutolsó éppen az, ami most aktuális, a kódokat, azért, hogy biztosítsuk a felhasználót és az alkalmazást arról, hogy sikeres volt a regisztráció, ezért mindjárt regisztrációkor az első kódot vissza kell neki írni, és ezzel bizonyítjuk, hogy valóban sikerült a mobil regisztráció, és ezzel a belépés sikerült. Amikor pedig már többet szerre lépünk be, sokkal egyszerűbb a folyamat, mert a login után ez a képernyő jön, hogy csak a kódot kell beírni, akkor a mobil készülékből az aktuális kódot éppen bemásoljuk. Fél percenként változik a kód, és plusz-minusz két időrésnyi tolerancia van, tehát egy picit eltér az óra, vagy nagyon lassan gépel valaki, akkor is sikeres a bejelentkezés. Hát az időm sajnos lejárt, úgyhogy a többit azt most nagyon nem tudom elmondani. Vannak még ezzel a kékfaktoros dologgal további kérdések, amiket javaslom később elolvasni. A Docker környezetről egy picit beszéltem, ezt foglaltam volna össze részletesebben, de végül is azt hiszem, hogy a lényegét elmondtam. És amiről sajnos nem maradt időm beszélni, az még a Node.js környezetben való EduID integráció. Az URL-eket javaslom megnézni, ez is élő példa, nyílt forráskóddal. Itt elsősorban együttműködést várok a kollégáktól, mert a példa nem teljes, csak lokális logint sikerült SAML alapon megoldani, metaadatkezelés egyelőre ebben a megoldási módban nincsen, úgyhogy szeretném inspirálni azokat, akik esetleg Node.js-ben próbáltak már alkalmazást fejleszteni, hogy osszuk meg ez irányú tudásunkat, hogy egy komplett megoldást sikerüljön ebben a környezetben is megvalósítani. És köszönöm szépen a figyelmet, kérdések esetleg.
Sajnos kicsit kifutottunk az időből. Szerintem a kérdéseket, bocsánat, de azt mondanám, hogy a szünetben. Köszönjük szépen az előadást Péternek.